No, kezdhetjük akkor. Egy imával kezdjük meg, jó? Drága Istenünk, magasztalunk téged azért, mert tényleg, ami a legfontosabb most a mai témánkban is a bizonyságtételben, annak legtöbben itt ismerhetjük tényleg a velejét, és köszönöm, hogy vonzódhatunk te hozzád, hogy szeretünk te rólad beszélni, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, hogy ő valóban az út, valóban ő az igazság, valóban ő az az áldozat, akinek a halála elegendő volt a bűnöknek és mindenféle emberi mocsoknak eltörléséhez, és a te kegyelmedből pedig akartál nekünk megbocsájtani ezen az áldozaton keresztül. És köszönjük ennek a felismerését, és arra kérlek, hogy a mai alkalmat is arra használd fel, hogy tudjál felkészíteni bennünket még inkább ennek a élettörténetnek az átadására, hogy tudjuk a szeretettel bátran csinálni, és minél célra vezetőbben, minél célszerűbben. Jézus Krisztus érdeméért erre kérünk, hogy te áld meg ezt a mai alkalmat is. Amen.
Amen.
És akkor át is adom.
Hát, kik nem voltak itt a múltkor?
Egyedül az atya.
Egyedül az atya nem volt itt. Az atya kedvéért egy kis rövid. Vagy meghallgattad? Volt, mert volt a MP3-on.
Nem, most tudtam még csak elhozni pendrive-ot.
Aha, jó.
De most már viszont laptopra
keresztül. Hát akkor tényleg csak egy rövid dióhéjba egy ilyen fejtést. Persze.
Hát csak akkor ne itt, mert zavarja majd a felvétel.
Egy röviden dióhéjba egy okfejtést, hogy miért, tehát úgy kifejteni az okát, hogy miért beszélünk erről a témáról, meg mindannyiunknak jó feleleveníteni. A szóbeli bizonyságtételről lesz szó. Ugye a bizonyságtételnek százféle fajtája van, a cselekedeteinkkel, az életünkkel, magatartásunkkal, adott helyzetekbe való viszonyulásunkkal is bizonyságot teszünk valójában. Nem erről beszélünk most, hanem csak arról, csak a szóbeli bizonyságtételről. A szóbeli bizonyságtételnek is csak arról a formájáról, ami megrendezett körülmények között a megtérésünket mondjuk el. Miért? Azért, mert nekem az a tapasztalatom, szerintem másoknak is, hogy sokszor hallunk olyan bizonyságtételeket, ami nem jön át, hogy így tömör legyek. Tehát úgy értem, hogy gond van, úgy látom, a bizonyságtételekkel. Azt értem az alatt, hogy nem jön át, hogy, és a gond nem ott van, hogy a hívő az nem született újjá, hanem ott van a gond, hogy nem tudja szavakba önteni azt a csodálatos változást, amit Isten kimunkált valóságosan a szívébe, és nem képes a szavakra konvertálni ezt a változást, és nem képes másoknak is élővé tenni. Vannak olyan bizonyságtételek, amik átjönnek. Ezek a hívők képesek a szívükből bekövetkezett csodát nagyobb mértékben átadni, és át is veszi a hallgatóság tőlük. Na most ezért szükséges az, hogy energiát fektessünk abba, hogy a mi bizonyságtételünk, pontosabban az én bizonyságtételem, az olyan legyen, hogy átmenjen, hogy átvegyék. Ugyanis az a célom, hogy bizonyságot tegyek. Az a célom, hogy mivel az én szívemben megtörtént ez a változás, ennek a csodájába fürdök nap, mint nap, ez engem saját magamat is csodálattal tölt be, amikor ezt tekintgetem, körbejárom a magam lelkét, mint egy kívülállóként, hogy mit csinálok én, mi történt velem, hol állok én, csodálattal tölt el, ez egy nagyon nagy örömöt jelent nekem, és ezt az örömöt át akarom adni másoknak. Nem beszélve arról, hogy ezt Isten parancsolta, de nagyon fontosnak érzem azt, hogy ezt mások is meglássák, ezt a bekövetkezett változást, ami a valóságban történt. És hiba van ezen a területen, és tudunk változni szerintem, hogyha ezt néhány dolgot megnézzük, akkor képesek vagyunk, mert nem ördöngős dolgokról, nem tudományos dolgokról van szó, amik a változást elő fogják idézni. Miről kell szólni? Itt első három pontban felírtam, hogy körülbelül, egyébként nagyon nem szeretem, amikor ilyen betanítása van az embereknek, hogy akkor hogy kell lenni, mert nagyon nem szeretem az ilyen mű dolgokat, amikor ragaszkodni kell valamihez. Úgyhogy ne is úgy vegyétek ezt, hogy görcsösen ragaszkodva, hanem próbáljátok meg, amikor, hát próbáljátok meg elrugaszkodni ettől, és ne legyen az, hogy betanítás szerűen, és akkor ilyen mechanikusan lesz egy jó bizonyságtétel, ami ami megint csak nem a sajátotoké, hanem próbáljátok meg a magatokévá tenni, és onnantól akkor nem lesz olyan megint csak művízű. Tehát az első részben, a bizonyságtételben véleményem szerint, ahogy én is tanultam, nem a saját forrásomból mondom, életem Krisztus nélkül a viszonyulásom Istenhez. Tehát telt az idő, addig, amíg találkoztam Krisztussal, a második pont, és addig kell kibontani a szívünket, hogy milyen volt Istenhez való viszonyulásom. Nem is érdekelt, vagy érdekelt, de ott volt a oldalpályán. Hogyan találkoztam Jézus Krisztussal, a körülményeket és a szívben lejátszódott dolgokat. És mi változott utána? Ide még pluszban azt írtam, hogy mi nem változott. Egy-két őszinte példa. Tehát itt azt írtam, hogy ezt azért írtam ide, mert amikor majd esetleg, hogyha valakit még foglalkoztat ezután az alkalom után is, és tényleg meg akarja a saját bizonyságtételét jóra csinálni, akkor ez egy felszabadításként fogja megélni, amikor... Bocsánat, felkezdenek. Szia, Imi! Figyelj már, bocs, hogy nem hívtalak vissza, de kiment a fejemből. Most meg ifjúságit tartunk. Fontos, Imre, amit... Miről lenne szó? Figyelj már, most ifjúsági vagyunk itt. Visszahívlak 8 óra után, az jó?
Ráadásul én tartom.
Jó. Jó, akkor keressél már, jó? És akkor majd beszélünk, jó? Úgyhogy bocsi, Imi. Köszi, szia. Bocs, elfelejtettem viszont.
Köszönöm. Nem
végül. Nem. Végül, Imi.
Szóval nem vagy kivágni.
Tehát ez a rész, hogy mi nem változott, ez egy bátor része lesz a bizonyságtételeteknek, és felszabadító, úgy gondolom. Ugyanis azt olvassuk a János Evangélium 3-ba talán, hogy aki a világosságban van, ugye, az a világosságra megy, hogy lássák a cselekedeteit. Magyarul olyan bátor gyermekei lettek Istennek azok, akik vele járnak, hogy merik vállalni a bűneiket is. Mert azt mondják, hogy én megmutatom Istennek, amikor bűnt vallunk Istennek, az egy nagy bátorság. Azt jelenti, hogy nem az van, hogy még csak nem is gondolok rá, nem érdekel a bűnöm, hanem az, hogy de, előveszem, nagyon nehéz, nagy fáradtság, megnézem, Istennek megmutatom, ő rávilágít, onnan, és amikor ezt csinálom, akkor ő rávilágít, még jobban látom, hogy milyen ronda, és azt mondom, hogy Isten, látod ezt? És így is szeretsz. És akkor ebben az őszinte légkörben, ez egy őszinte gondolatban, a lélekben lejátszódó folyamat, ez az őszinte dologot Isten megáldja, amikor ezt meri valaki csinálni. Ez a különbség egy nem hívő, meg egy hívő között. A világosságra jön, aki a világosságba jár. Még ha sötétséget cselekedett is. És amikor a bűnvallásról van szó, de most nem erről beszélünk szerintem. Mondjuk ide tartozik. Tehát, hogy értitek, tehát amikor ezt az őszinte példát elmondod, akkor azzal megint csak egy olyan ízt adsz neki, hogy egy úton vagyok, azt mondja Isten. És még dohányzom, még tegnap beszéltem drágáról, de idehozom, mert egyébként már nézzétek meg, mennyit változtam. És szerintem, ha egy év múlva megint lesz egy ilyen alkalom, valamiről megint beszámolok, hogy változtam, mert Isten azt mondja, hogy ő az életem ura. Az Úr az meg rendelkezik. Az Úrnak, ha van ereje, akkor tud változást előidézni, ha nincs. És Istennek azt mondja a Biblia, hogy van ereje. És azt mondják hívők életei, nem elméletben, nem könyvekben, életek mutatják azt, hogy tényleg van ereje, tényleg változtat. De valamiben nem változtat. Tehát értitek, ezt is én egy kis részének tartom, hogy mi nem változott. Egy-két őszinte példa. Na, mi a bizonyságtétel? Három lényeges eleme van. Én hogyan tanúsítom, hogy Jézus Krisztus él? Az én azért kereteztem be, mert ettől lesz egyedi. Mindannyiunk bizonyságtétele teljesen más. Más életet élünk, teljesen más körülményeink vannak. Juditnak más körülménye van, mint nekem. Marikának más van, mint Ferenc. Ettől mindenki egyedi lesz. Isten mindenkit más szállon vezet. Ezért nem is nagyon szabad egyébként egymást méregetni. Tehát én mondhatnám, hogy Juditnak. Nem lehet egymást. És Jézus azért mondja, hogy ne ítéljetek. Azért, mert nem lehet ítélni. Nem tudsz jogosat. Nem látsz bele. Valakinek könnyű pályája volt, egy bicikli belsőben nevelkedett, nem ért hozzá semmi, egy hívő családban nőtt fel, és akkor nem voltak olyan nehézségei, és akkor ő könnyen szállni. De Isten, akinek többet adott, attól többet, akinek keveset, akinek egy talentuma van, attól nem fogja majd azt kérni, hogy te miért nem evangelizáltál be 100 megtérőt, akinek 10-et adott, attól majd azt mondja, hogy neked 10, neked annyit kéne. Tudjátok? Tehát az én az egyedi lesz. Ettől lesz egyedi minden bizonyságtétel. A tanúsítom, az ugye, ha bekövetkezett a változás, akkor megint csak befelé tekintünk a szívünkbe, hogy tudom én tanúsítani? Mert ugye a bizonyságot teszek, az azt jelenti, hogy arról teszek egy vallomást, hogy én személyem reálisan, nem találom kifejezéseket, reálisan, ugye azt a szót nem lehet a definícióba belerakni, az én személyem az alá tudja támasztani bizonyítékokkal, hogy valami igaz. Tehát magyarul láttam valamit, hallottam, hogy a szívem az megváltozott. Ugye ez a szív, ez egy láthatatlan dolog. Ezt nem lehet kívülről látni. A hallható dolgok azok érzékelhetők, de vannak ugye a látható dolgok is, de vannak ugye olyanok, amik a három dimenzióban, meg a külső érzékelő szerveken nem, a szív. És most itt bejön a szív is. Attól függetlenül, hogy akik hallgatják, azok a szívükkel nem érzékelik. Vagy azt mondják, hogy az semmi. Jézus Krisztus él, tehát ezt kell tanúsítanom én nekem. Milyen módon? A bizonyosság, a békesség egyébként, mi az, ami változott? Ez a harmadik. Mi változott? Jó. Mi a célja? Ez most, ami itt le van írva, ez egyfajta válasz rá, van még ötféle, ez nem is olyan pontos, de egyik oldalról rávilágítva a célra, az egy jó. A szavaimmal, amennyire csak tőlem telik, minél érthetővé kell tenni a szívünkben bekövetkező változást, vagy átvehetővé kell tenni a mások számára. Tehát magyarul az a célom, hogy az megértse, hogy mi ez. Jó, ennyi. Na most... mennyi idő ment el? Sok. Jó. Kovács Géza bácsinak az életútját olvasom. És ebben szeretni... Ja, még egy dolgot. Felelevenítésű. Milyen gyakori hibák vannak bizonyságtételekben? Ami miatt nem jön át, hogy gyorsan haladjunk. Azt mondja, hogy gyakran megmaradunk a külső történések szintjén. Az, hogy ez történt, ide mentünk, ezt hallottam, bemerítkeztem 1900 akármiben, apám hívő volt. Ezek ilyen külsők úgy nem mondanak sokat. És nem azt mondom, hogy ilyen ne legyen benne. Laci az e-mailében vagy félreírt egy kicsit az, hogy ne ez legyen benne. Ennek is benne kell lenni, mert ebben lesz benne, csak ne ez legyen a csaptanója. Legyen csaptanó, legyen benne szívbeli.
Nem úgy gondoltam, hanem azt, hogyha sok ilyen van benne, félrevezet meg.
Igen, tehát legyenek benne ezek a tömény dolgok, amikre mindjárt ki is térünk. Tehát magyarul nem maradjunk meg ezen a szinten. És kimarad, akkor probléma az én szívem, lelkem élete, és így nem lesz személyes. A legtöbbször, figyeljétek meg majd a bizonyságtételeket, Jézus Krisztusra való utalás sem esik a bizonyságtételekbe. Megfogott a gyülekezet légköre, az a szeretet, ami Isten felém. És közben meg Jézus Krisztus maga, meg sem említik a nevét, még Isten esetleg elhangzik, hogy Istenhez és a gyülekezet légköre és szeretetben, és ezt az utat akarom járni, és elmentettem, hogy megváltozok, stb. Tehát maga az Jézus neve nem is. A Jézus Krisztus neve, ha meg is említődik, akkor sincs a helyén, mert a hozzávaló vonzódásról nem esik szó. Tehát az, hogy valakinek az élete közepe, vagy az élete ura Jézus Krisztus, az abszolút nem derül ki. Tehát a vonzódás nincs, ról nincs szó. Azt mondja, hogy nem hangzik el az, hogy meg vagyok győződve, hogy ez az igazság. Tehát, hogy most nem az, hogy most én szeretném, ha felvennének a gyülekezetbe, én szeretnék az Úr népe közé tartozni, hanem az már egy szívbeli dolog, hogy én meg vagyok győződve, hogy ez az igazság. Márpedig aki újjászületett, az meg van győződve. Akkor azok nem hangzanak el, hogy mik befolyásolták a döntésemet, mi motivált. És sokszor ilyen sablonszerűek. Na, körülbelül ennyit szerettem volna így elmondani. Most Géza bácsi írt egy, mindig valami témáról ír, és akkor ő egy különleges embere volt a magyarországi kereszténységnek. Ő képes volt arra, hogy ami a szívébe, ami a szívben van, azt átadja. És erre fogok most bizonyítékokat mondani. Sablonos lenne, hogyha azt mondja, például itt ír a négy gyerekéről, az a címe a fejezetnek, hogy négy gyerek négyféle. Tehát magyarul most ezt akarja átvehetővé tenni, hogy a négy gyereke négyféle volt. Most elmondom nektek a rossz bizonyságtétel szerinti írást. Géza megfontolt, okoskodó és konokú kemény volt. Zoltán huncut és leleményes srác volt. Péter nagyon közkedvelt, mindig vidám és állandóan jópofáskodó fiú volt. Ő volt a mókamester a testvérei meg a kortársai között. Rengeteget beszélt. Péter egyébként komolyan hívő kisfiú volt. Ugye nem annyira átvehető, úgy hallottunk tulajdonságokat, de ha mondanál legalább egy példát, hogy mit ért az alatt Géza bácsi, hogy például Géza fia, az első, megfontolt, okoskodó és konokú kemény volt.
Felírom minden, hogy az egyes számú gyerek az Géza. Azt mondja, hogy megfontolt, okoskodó, kemény.
Figyeljétek meg, hogy amikor ezt elmondja, utána így folytatta, hogy nem így van, ahogy én most csak kiszemelgettem, hogy zöld alá vannak húzva, most azt mondtam el, hogy nem átvehet, így nem jön át. Gézáról nézzük meg, hogy megfontolt, okoskodó és kemény. Azt mondja, hogy Géza megfontolt, okoskodó és konokú kemény volt. Egyszer valami rosszat tett, és azt kívántuk, hogy kérjen bocsánatot. Talán 10 éves lehetett. Azt mondtuk, hogy addig nem kap enni, amíg bocsánatot nem kér. Egész nap bírta a bőtöt. Már majdnem mi kértünk bocsánatot tőle, hogy egyen. Végre aztán az édesanyja könyörgésére kibökött valami bocsánatkérést. Értitek? Tehát mondd egy példát, hogy miért volt konokú kemény? Okoskodó kemény. Miért volt konokú kemény? És akkor mondja, hogy hát például, hogy megértsétek, egy nap, mondtuk, hogy bocsánatot kérjen, nem kért egész nap. Egy napig nem evett az a gyerek. Tényleg, most már átjön az, hogy kemény volt, igaz? Ha te azt mondod magadról, hogy nagyon nem szerettem, amikor a tanárok lehurrogtak, akkor mondja egyet, hogy most mi jutott eszedbe, hogy ezt mondtad. Volt egy eset, amikor az történt, hogy 10 órait kértem valakitől, és az meg mondta a tanárnak, hogy már megint zaklatom, és a tanár letolt, és akkor én azt fontolgattam, hogy akkor jutott eszembe, hogy nekem nincsen se apám, se anyám, stb. Mondd el azt, hogy mi az, mit jelent az, hogy a szíved mondjuk lebert volt sokszor. Mondjál egy példát rá. Akkor azt mondja, hogy megint Gézánál tartunk, tehát az első a bocsánat kérés egész nap nem övett. Mondd rá még egy. Azt mondja, hogy néhány évvel később történt, hogy kirándulni indultunk az újpesti fiatalokkal. Pár száz méterre voltunk a Bajza utcai lakásunktól, amikor kértem Gézát, hogy szaladjon már vissza valamiért. Nem akart menni. Akkor inkább nem is megyek sehova, mondta kisgyerek. Kemény fellépésemre aztán megfordult, és fél percenként kimérten lépett egy-egy lépést. Amikor aztán az utcasarkon eltűntünk a szeme elől, nekiiramodott, és még el is ért a villamos megállónak. Gézáról két történetet pluszba betett ide Géza bácsi. Azt mondja, hogy nem csak azt mondom, hogy konokul kemény, hanem van egy történet a bőtről, meg van egy történet a visszamenéséről. És így már átjön. Ha csak ennyit hallunk, hogy konokul kemény, az nem jön át. De ha ezt a kettőt, ez fog eszébe jutni ugyanis mindenkinek, amikor elmegy és elhagyja a termet, hogy hú, tényleg. Azt mondja, hogy Zoltán fia, kettes gyerek. Ez most mind arra, hogy tudjátok, hogy mi az, ami átjön, hogy mi az, amit át tudtok adni, hogy milyen jellegű dolgokat mondjatok el a szívetekről, vagy arról a lelki tulajdonságotokból. Kettes Zoltán. Ugye Zoltánról azt mondtam a nem átjövős történetben, hogy huncut leleményes volt. Huncut leleményes. Így kezdi Géza bácsi. És akkor mond egy történetet, azt tényleg döntse el mindenki, hogy huncut volt, vagy leleményes. Azt mondja, hogy talán 2 éves lehetett, amikor egyedül maradt a Bán Tibor utcai lakás konyhájába, és lerántott az asztalról egy poharakkal tele tálcát. A csörömpölést hallva rohantunk a konyha felé. Ő már jött ki az ajtón és jelentette. Jenő eltörte a poharat. Én a feleségemre nézve mondtam, most mondd meg, honnan tanulta, hogy már hazudik? Jenő, Mike Jenő, valóban nálunk lakott akkor, de arra még nem volt elég esze a gyereknek, hogy Jenő éppen akkor nem is volt otthon. Érted? Tehát huncut és leleményes. Rögtön kitalált valamit, hogy Jenő eltörte a poharakat. Ugye otthon sincs Jenő, de hát akkor még ennyi, 2 évesen ennyi esze volt. Ugye? Most döntsétek el, hogy Huncut leleményes. De ha csak ennyit tudunk Zoltánról, hogy Huncut és leleményes volt itt be, itt ki. Nem tudunk meg semmit Zoltánról. A bizonyságtételek is sokszor olyanok, hogy nem tudsz meg semmit arról az emberről. Megtudod, hogy hányba, hány testvére volt, az apja hívő volt-e vagy nem, hogy mikor, hogy imaházba járt-e vagy nem-e, hogy követni akarja, most már be akar épülni a gyülekezetbe. Tehát olyan dolgok, amiről nem tudsz meg, száraz. Azt mondja, hogy tehát Zoltánnak volt ez az egyes történet, azt mondja, hogy talán 3 éve, Zoltánnál tartunk, Huncut leleményes. Talán 3 éves lehetett, amikor megszökött hazulról, és elkóborolt a városba, 3 évesen. Órákig kerestem, amikor végre megtaláltam egy játszótéren. Át és bámészkodott egyedül. Oda rohantam, megráztam. Mit keresel te itt? Kérdeztem. Téged kereslek, édesapa, mondta széles mosolyjal. Talán ezúttal igazat is mondod, minden esetre a haragomat sikerült eloszlatnia. Gondolod, 3 óráig keresed a gyerekedet, azt mondja, téged kereslek vigyorogva.
Tehát azt mondja, hogy Zoltánnak volt ugye a pohár sztori, igaz? Pohár, meg volt a játszótér.
Hát akkor már Géza bácsit vesészük ki. Publikus a könyv, amit megjelentetett a saját fiainak a gyengeségeiről. A 3. gyerek, az Péternek hívták.
Ugye őről azt mondtam a száraz történetben, hogy nagyon közkedvelt, mindig vidám és állandóan jópofáskodó fiú volt. Ő volt a mókamester, a testvérei meg a kortársai között. Rengeteget beszélt és be nem állt a szája. Ugye ez olyan, mintha vicc helyett, ugye hallottunk már jó viccet, amikor majd szétszakadtunk a röhögéstől. Vicc helyett azt mondanánk, hogy fú, van egy haverom, az olyan jó vicceket tud, majd megszakadunk a röhögéstől. De tényleg olyan jó elő tudja adni, hogy egyszerűen mindenki dől a röhögéstől. Tehát borzasztó jó vicceket tud. Én még olyannal nem találkoztam, pedig már volt a főiskolán is egy olyan srác, aki jó vicceket mesélt, de ez a srác, ez még az, aki soha nem röhög a vicc, értitek? Vagy pedig elmondasz egy viccet, amiről nevetséges. És erre nagyon figyelni kell, ez egy fontos dolog a bizonyságtétel. És remélem, azért vagyok itt, különben egy szót se szólnék, hogyha nem hinnék abba, hogy esetleg tudtok növekedni ebbe a kérdésbe. Ugyanis 60 év fölötti embertől is hallottam már száraz rossz bizonyságtételt. Gondoljátok el, aki már tudom, 30 éve legalább hívő. Nem tudom, hogy olyan bonyolult lenne, de én szerintem most érthető, hogy miről beszélünk, nem? Na, nézzük Pétert. Tehát vidám, akkor így csináltam, mert felírtam.
Vidám, állandóan, ez a mindent jelenti a matematikában, mindig jópofáskodó.
Ugye, ez nem vidám. Azt mondja, hogy most jön, amikor elkezdi Géza bácsi, hogy átjöjjön. De vagy tudatosan, vagy zsigerből csinálja, ugye. Azt mondja, hogy állandóan tele volt kitalált történetekkel. Tudatosan egy mesevilágban élt. Egyik karácsony előtt magammal vittem néhány ajándék vásárlásakor. Kerékpárral mentünk, őt a vázra ültetve vittem. Hazajövet, tele volt aggatva csomagokkal a kerékpár kormány. Ő végig beszélt az úton. Ugye ebben a csomagban van az angyalka. Tulajdonképpen ő vásárolt egyébként, mi csak segítettünk neki. Én nem is akarom látni, hogy mit vett, csak majd a karácsony falat. 4-5 éves lehetett ekkor. Tehát azt mondja, hogy tele volt, és egy kitalált mesevilágban élt. És úgy beszélt, mintha ő abban él. Jó, most itt annyira konkrétan nem tette, de már ez is már egy kicsit azért Péter jobban.
Mondta, hogy az angyalka vásárolt, csak ő segített neki, tehát a gyerek mondta.
Ugye ebben a csomagban van az angyalka. Igen, azt szerintem a gyerek mondta. Igen, a gyerek mondta. Azt mondja, hogy ugye ebben a csomagban van az angyalka. Tulajdonképpen ő vásárolt, mi csak segítettünk neki. Igen, tehát akkor azt mondja, na igen, ez akkor jó. Fordítva, rosszul értettem, azt mondja, hogy ez a bácsi kommentárja.
Nem,
a gyerek mondta.
Gyerek,
jó, hogy szóltál. Ugye ebben a csomagban van az angyalka, tulajdonképpen ő vásárolt, mi, azaz Péter meg Géza bácsi csak segítettek neki. Mi csak segítettünk neki. Én is nem is akarom látni, hogy mit vett, majd csak a karácsony falvány. Közben meg ők vették, tehát láttam. De kitalált mesevilágban élt. Ugye milyen Péterről hogy átjön valami? Egyből. Megelevenedik. 4-5 éves lehetett ekkor, azt még így hozzáteszi. Mond egy másik dolgot is Péterről. Azt mondja, hogy komolyan hívő kisfiú volt. Azt mondja, hogy az egyik család Cihár Károlyék különösen kedvelték és többször elvitték magukhoz. Ők mondták el, hogy uzsonnát tálaltak neki, és biztatták, hogy egyen. Azt mondta, hogy hát hogyan ennék, mikor még nem imádkoztunk, mondta kissé sejtítve. 3 éves gyerek, mivel ez tényleg olyan, hogy nem foglalkozik egy 3 éves gyerek az, hogy nem imádkozott az enyémet. 3 évesen. Azt mondja, hogy Hogyan ennék, amikor még nem imádkoztunk? Mondta kissé sejtítve. Mond még egyet a komoly hívőségnek.
Azt mondja, hogy kaja előtt. Ide tegyük be, hogy kaja előtt.
Azt mondja, hogy most jön a kettes. 3-4 éves lehetett, amikor nagy robajjal berontott a szobámba. Ja, várj, inkább vissza. Azt is elmondhatom, hogy nagy tisztelőm volt Péter. Szerette a társaságomat. 3-4 éves lehetett, amikor nagy robajjal berontott a szobámba. Éppen csendességben szolgálatra készültem. Most hagyj magamra, mondtam. Apa dolgozik. Könyörgőre fogta. Hagyj maradjak veled. Jó, nem bánom, ülj le a fotelba. Ha teljesen csendben leszel, maradhatsz. El is feledkeztem a gyerekről, amikor 20-25 perc után ránéztem. Ragyogó mosollyal válaszolt. Mélyen meghatott. Arra gondoltam akkor, hogy nekem is így kell örülnöm, ha a mennyei atyám rám tekint. Tudjátok el, 25 percet ül egy, mint 3-4 éves, az figyeli, hogy az apja hogy gondolkodik, hogy írja, hogy készül. És amikor rátekint, akkor rám mosolyog. Ugye?
Ide írom, hogy 20-25 perc ülés.
Értitek? Tehát Péternél is vidám, jópofáskodó, komoly hívő volt. Jó vicceket tört, nem ugyanaz, mint hogyha elmond egy történet, mit ért az alatt. És egy konkrétan azzal lehet megfogni, hogy hogy jelenik meg. Most hallgassuk meg egy bizonyságtételt, amire már nem emlékszek pontosan. Egyre emlékszek, hogy átjött. Olyan szempontból ezt elmondtam a múltkor, hogy nem szerencsés ide. Abból a oldalból, hogy szélsőséges élete volt ennek, aki ezt elmondja. És ugye sokszor az a gondolat felvetődhet bennünk, hogy hát az az igazi nagy bizonyságtétel, hogyha jó nagy szél, jó nagy mélységű, jó nagy magasságba ível át, pedig nem. De ez sajnos ilyen, de hát most nem volt nekem időm, most erre meg ilyet tudtam találni. De olyan szempontból jó rátekinteni, tehát ne így nézzétek, hanem olyan szempontból, hogy átjön-e az, amit mond, vagy nem jön át.
Sziasztok! Lombó Zsolt vagyok, fura dolog ezt itt előttetek állni. Az igazság az, hogy azon gondolkoztam, miközben Ákost hallgattam, hogyha nem akarom elmondani még egyszer ugye ezt a történetet teljesen szorúszóra, akkor igazából onnan fogok kiindulni, hogy 37-38 éves körül lehetek, azt hiszem 37 vagyok, és de tényleg, és világéletem, amit az eszemet tudom, és az igazságot szerettem. De gyerekként, kicsi gyerekként is, a legelső gondolat, ami eszembe volt az, hogy roppant fölháborodott, sírtam, hogyha igazságtalanságot láttam az után. Ettől én még nem voltam überjú gyerek, de mélységesen mélyen fölháborodott, hogyha valahol igazságtalanságot, vagy a gyengébeknek a bántását láttam, vagy bármi. Így kezdődik a gyerekkor. Aztán benőttem a középiskola, a gimnázium, meg stb. Általános iskolában még nagyon szerettek, még kedves fiú voltam, átkísértem a néniket az úttesten, átadtam a helyeket. Tehát alapvetően jó nevelést kaptam, meg szerető családban nevelkedtem föl, nagyon sokat olvastam meg ilyenek, és valahol egyetem környékén elindult egy ilyen, ma már tudom, hogy megrablás az életemnek, de akkor igazából csak elkezdtem keresni a helyemet. Annyira láttam, hogy a világban nem találom a helyemet. Tehát én nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz belőlem. Nem tudtam azt, hogy mit fogok én csinálni, nem tudtam azt, hogy mit kell nekem csinálni, miből fogok megélni. Nem volt túl sok barátom, mindig egy-két barátom volt, tehát voltak ilyen kis közösségi pontok. Aztán bekültünk az egyetembe, ott én még nem drogoztam, eltelt 25 év, 26 év, és 28 évesen, amikor kikerültem az egyetemről, elég sokáig húztam, hogy ne legyek katona, mert még mindig nem tudtam azt, hogy mit fogok csinálni. 29 éves koromban elkerültem egy broker cégbe. Nekem magyar tanári a végzettségem, tehát egy humán ember vagyok, elkerültem egy broker cégbe, ahol ilyen telemarketinges munkát elkezdtem csinálni. Azt mondtam, hogy hülyeség, egy hónapig fogom csinálni, hát nincsen, hogy telefonon keresztül be lehet hozni pénzeket, na lehetett, és elkezdtem elképesztően keresni. Tehát olyan szinten kerestem, hogy ez volt 1999, másfél milliókat havonta. Hó végére már nem volt pénzem, tehát 20-a környékén már nagyitól kértem kölcsön, de ezzel mindenki volt a cégben. Tehát ott, aki ott dolgozott, azok mindenki így keresett, ilyen 20 éves, 25 éves srácok, teljesen különböző körülményekből jöttünk, volt, aki kőműves volt, aki Erdélyből szökött, tehát melóért, volt ott roma, volt ott magyar, mindenki volt ott, de egy volt a lényeg, hogy nagyon zsiványok voltunk, és igazából belőlem elkezdte kihozni azt a zsivány kisént, a simlit. Világéletemben nagyon szerettem az olyan filmeket, ahol nem gyilkolászás van, ahol mit tudom én, ahol ilyen furfanggal nyúlnak lehet, tudod, ilyen torontói bankrablás, meg mit tudom én, tehát ezek a szituációk, az ész, a rutin, meg mit tudom én nagyon tetszett nekem apám nem volt, illetve volt, csak nem ismertem, és az ilyen filmekből próbáltam apaképet magamnak összehozni, úgyhogy nagyon jó, hogyha valakinek van édesapja, és ismeri, ez áldott állapot. Szóval kerestem a helyemet, és akkor ebben a holland cégnél hát elég sok pénzt hajtottunk össze, és hát ott igazából ott kezdtem el megkeményedni, mert láttam azt, hogy én egy üzletember vagyok, én pénzt tudok összeszedni, elkezdtem az édesanyámmal is keményebben beszélni. Ő egyébként akkor már megtért, befogadta Jézust az életébe, és akivel addig egy elég jó viszonyom volt az anyukámmal, ott onnantól kezdve érdekes módon, hát nem érdekes módon tudjuk, hogy miért, de elkezdődött egy elég hűvös viszony. Én azt mondtam, hogy te hülye vagy, beszűkült az agyad, mert csak a Biblia, csak Jézus, csak a gyülekezet, tele volt a hócipőm az egésszel, és valahogy úgy voltam vele, mint Saul, hogy elkezdtem utálni, nagyon ami keresztény, az engem nem érdekelt, az engem teljes mértékben hidegen hagyott. Én úgy nőttem föl 4 éven keresztül, anyámmal együtt laktam, de amikor hazamentem éjszaka, akkor a Bibliának, a hangos Bibliára aludt el. Tehát én mindig úgy mentem át a lakáson, hogy a Máté evangéliumát hallgattam, vagy valamit a Bibliából mindig kaptam, és ez ment 4 éven keresztül, én 4 éven keresztül dühösen kapcsoltam ki a magnót, hogy nem igaz, hogy nem lehet aludni nyugodtan, és aztán ezek az évek így telnek. Még mindig nem drogoztam, és itt a holland cégnél elkezdődött egy nagyon intenzív munka, reggel 7-től este 10-ig dolgoztunk, intenzív pénzhez intenzív munka, intenzív munkához intenzív pihenés, és elkezdődtek bejönni, hogy próbáld ki a Jojo-t, próbáld ki a kokain, próbáld ki ezeket, és én elkezdtem kipróbálni. És hát rácsusszantam értelemszerűen, mert ezt másképp nem lehet bírni. Tehát az, hogy te reggel 7-kor topiba benn vagy a cégben, az csak úgy tudod, hogyha ha van egy pótszered, amivel ezt csinálod. Ami ugye megkönnyíti ezeket a dolgokat. És érdekes, hogy ma így visszagondolok, mert ezen gondolkodtam, hogy Ákos hallgattam, hogy milyen érdekes, hogy amikor 10 éves vagy, és én is most pont ezen gondolkoztam, akkor az ember valahogy elképzeli, hogy mit tudom én, tehát egy jó fiú vagy, mit tudom én, a világ szép, meg kedves vagy, meg stb. De teljesen másra gondoltam én, és olyan 30 éves koromban elkezdtem arra gondolni, most van visszacsatolás, hogy hol van az a Zsolti, hogy így fogalmazzak, aki annak idején átkísérte a nénét az úttesten, aki annak idején bízott az emberekben, meg szerette az embereket, mert észrevettem magamban is, hogy keményedem. De hát akkor azt még nem vallottam be, mert elkezdtem még többet szívni, és ugye marihuánának van egy olyan vonása, hogy olyan emberekkel csapódsz össze, akik szintén szívnak, és jól megértetek egymást, tehát ti, nektek kialakul egy kis közösségetek, a világ, és titeket nem értett meg a világ, mi látjuk a világnak azt a keménységét, az a világ, ez csak a pénzről szól, mi bezzeg, milyen jó barátok vagyunk, tehát kialakul egy olyan hamis közösség, ami nagyon veszélyes, mert valóban Ráki is mondta, lassan amortizál le téged, tudnék, elmúlnak évek. Elmúlnak évek, hogy te nem csinálsz semmit. Elmúlnak évek, hogy te álmodozol a konyhában, szivogatsz, és álmodozol arról, hogy milyen lesz egy kávéházban, a tengerparton, milyen lesz, amikor nem tudom, hogy lesz egy jó autó, lesz egy sörpábod, meg mit tudom, mert ilyenekről álmodoztam én is folyamatosan, de nem mentem el dolgozni. A céget időközben bezárták és lekapcsolták, mert kiderült, hogy egy holland maffiának a fedőszége volt, ami engem egy kicsit megrázott, mert elvették az útlevelemet. Körülöttem mindenkit lecsuktak, engem nem csuktak le. Tehát az én szintem a sales manager voltam, mindenkit letettek előzetesbe, engem nem. Ma már tudom, hogy miért nem, akkor persze ezt nem értettem. És pár évet eltöltöttem a konyhába otthon, egész egyszerűen nem tudtam elhelyezkedni, nem is olyan akartam elhelyezkedni, hogy őszinte legyek. Lefogytam 49 kilóra, és volt egy barátom, a Miki, akivel filozófálgattunk, elkezdtük a buddhizmust nézegetni, a taoizmust, a mindenféle izmusokat elkezdtük nézegetni, elkezdtünk ugye a National Geographicot is nézni, amikor az ember be van állva, hogy milyen jó a National Geographicot nézni. Tehát alapvetően egy teljesen beszűkült világ. Ez abszolút kiszakít téged a világból, úgy, ahogy van kiszakít a világból. És a végén már semmi nem volt, és egy nagyon érdekes dolog volt, mert itt telik el 2 év, és a barátomon láttam azt, hogy a buddhizmus biztos, hogy nem jó, mert ahogy ő kinéz, akivel együtt laktam, igazából a legjobb barátom volt, az nekem nem kell. Elég morc, bekomorult emberré vált. Én meg egy olyan vidámabb, az életet szerető ember voltam. És bejöhettek, nem jöttem be. És én mindig kerestem az igazságot. Tehát alapvetően mondom, gyerekkorom óta az érdekelt, hogy mi az igazság, és nagyon szerettem a szeretetet. Tehát alapvetően engem kell vonzott a szeretet. És de 32 éves korra már egész egyszerűen én szívem kezdett megkeményedni. Tehát olyan kemény voltam az édesanyámmal, hogy jaj. Olyan kemény voltam a gyengékkel, hogy hát persze ők a leszakadtak, ők a bármi, nem igaz, hogy ezt nem lehet ezt valahogy megoldani. De úgy elkezdtem bölcselkedni, okosabb lenni mindenkinél, de úgy kerestem azért az igazságot. És eljött az a pont, amikor Amikor hát tényleg én is úgy szívtam, mint az Ákos, hogy mentem az utcán, szívogattam teljesen felőtlenül, ha egy rendőr elment, akkor csak hátetettem a Gyógyó, tehát tulajdonképpen tényleg csoda, hogy engem nem csuktak le abban 3 évben. De azért éreztem, hogy gáz van. És aztán eltelt 2 év, és egy barátom felhívott egy mélypont után, és azt mondta, hogy ő egyik pénzügyi cégnél dolgozik, menjek el oda ilyen telemarketingesnek. Kicsit nehéz volt 3 év után visszamenni a munkába, de mondom, jó, akkor elmegyek. Elkezdtem megint dolgozni, persze tovább dolgoztam, viszont elkezdett az életem valamilyen szinten felemelkedni, akkor járt a mélypontból, én úgy éreztem, hogy felemelkedik. És ahogy elkezdtünk dolgozni, ugye pénz jött be, még többet dolgoztunk, már nem csak marihuána volt, hanem volt más spúri, extazi, bogyó, kokain, stb. Stb. És nagyon érdekes, mert ebből gondolom azt, hogy az ördögnek is van valamilyen rálátása lehet arra, hogy ki mikor fog megtérni. Mert az megtérésem előtti utolsó 3 év az olyan kemény volt, én olyan bűnöket csináltam, mint addig 30 évet semmit. Tehát ott az utolsó 3 év volt az, ami azt mondom, hogy 18 éven felülieknek, és azt nem sem mondom el. Tehát ott majdnem mindent kimerítettem. És voltak olyan pontok, amikor tudtam, egészen emlékszem, világosan emlékszem, hogy tudtam, hogy ez nem én vagyok. Hogy ilyet én nem csinálok. És ekkor azért már tudtam, hogy segítség kell, csak én nem tudtam, hogy honnan. És azt a barátomat is elküldtem, hogy menjen haza, gondolkozzon ő is, majd mondom, én váltani akarok ebbe az életformából, váltani akarok. És akkor elkezdtek kérdezni, hogy miért, mert hogy Buddha megmondta, meg nem tudom, miket mondott Buddha, meg hogy nincsen semmi, és a semmi sem számít, meg ilyenek voltak. És egész egyszerűen fogtam a fejemet a konyhába, és azt mondtam, hogy ez nem igaz, mert ez nem lehet igaz. És aznap este lefeküdtem aludni, és tudjátok, az a veszélyes a taoizmusban, meg az ilyen izmusokban, hogy nagyon sok minden működik. Tehát például a taoizmus azt mondja, hogy ha elengeded, akkor a tiéd lesz, meg ilyen hülyeségek. Tehát nagyon sok olyan alapelv van, amit csomó keleti filozófia jól vesz észre, csak a végső okát ugye nem jól határozzák meg, de mivel látod, hogy működik, ezért könnyen azt hiszed, hogy ez frankó. És én láttam az életem, hogy ezek működnek. És akkor már tényleg össze voltam az zavarodva, mert legbelül valami miatt éreztem, hogy gáz, viszont a tapasztalatom az azt mutatta, hogy viszont ez így működik. És akkor egyik éjszaka emlékszem, ma már tudom, hogy halálfélem volt, arra ébredtem föl, hogy verítékben úszom, halálfélelmem van, tudtam jól, hogy, tehát ma is tudom, hogy ez a halál, tehát ez a halál volt nagyon közel, és tudtam jól, hogy ha ez igaz, akkor én nem számítok semmit. Tehát ha ezek az izmusok igazak, akkor Dombos Zsolti nem számít, hogy megszületett vagy sem. Tulajdonképpen van egy karmád, vagy ha jól csinálod, akkor jó dolgok történnek, ha rossz dolog, akkor rosszat fogsz csinálni, mert amit vetsz, azt kapod vissza, ezt is észre lehet venni egyébként azért, hogy amit vetsz, azt aratod. De ha ez csak egy erőtér, ha ez egy ilyen kozmikus erő, yin-yang, meg mit tudom én, akkor te viszont személy szerint nem számítasz semmit. És ez úgy megrémisztett, mert ez annyira nem illett össze azzal, amit én legbelül valami pislákolva éreztem, hogy ez nem lehet, hogy csak úgy, hogy csak ennyi, hogy halálfélelmem fölébredtem, és eltelt 1-2 hét, és akkor megint egy ilyen kis konyhai beszélgetésben este Mikivel ott szívtunk, beszélgettünk, és akkor jöttek azok az izmusok, meg mit tudom én, és elkezdtem megint mondani, hogy de nincsen semmi, nem számít semmi, meg ilyenek. És már tudom, hogy a Szent Szellem addigra már azért munkálkodható bennem, mert elkezdtem neki mondani, hogy ez nem igaz, mert hogyha nem számítana semmi, ha csak ilyen biológia lenne, meg erőtér, akkor nem lenne például barátság. Nem lenne szeretet, nem lenne szerelem. Márpedig ezek vannak, és ezeknek nincsen funkciójuk, csak a szeretet. És ahogy ezt elkezdtem mondani, a következő percben tényleg az történt, hogy elkezdtem arról beszélni, hogy Isten van, Istennek kell, hogy legyen, és ha Isten van, akkor ő a szeretet. És abban a pillanatban ma már tudom, hogy a Szent Szellem rám szállt, és tulajdonképpen beborított a szeretetével. Egy olyan szeretettel találkoztam, ami ott, valahogy kikerültem a konyha közepébe, ott érdeltem, zokogtam, sírtam, és egyszer mondtam Mikinek, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy nem tudom elmondani. És én még utána rá 1/2 évvel térek csak meg. Tehát akkor én nem tudom, hogy mi ez, csak azt tudom, hogy van Isten, megtudtam, hogy van Isten, és hogy ő szeret. És akkor elkezdtem sorsan szívogatni, a következő 1/2 év azzal telt el, hogy Istennek kommunikáltam. Szívtam és kommunikáltam közben, hogy tényleg te a szeretet vagy, kaptam munkát, kezdtem előre haladni, de jöttek zsidó barátaim, zsidó származású vagyok, akkor előtűntek a zsidó barátok, mondták, hogy menjek ki Izraelbe, gondolkoztam, hogy kimegyek Izraelbe, milyen jó lesz, az nem Magyarország, az Izrael, tényleg nem beszélek semmilyen idegen nyelvet, de ott majd jó lesz, kifekszünk a tengerpartra, Isten, meg minden, beszélgetünk ilyen dolgokról, ők is Istenről beszélgettek, tudod, tök jó volt, és éreztem, hogy van közöm a zsidósághoz. Soha nem volt semmilyen közöm a zsidósághoz, de akkor elkezdtem érezni, hogy van. És egyik este megint visszaemlékszek, tudod, hogy az Úr hogy vezeti az embert, hogy beszélgetnek ezek a zsidó barátaim arról, hogy mit tudom én, Isten így, meg Tóra úgy, meg amúgy, és egyszer csak úgy érzem, hogy valami sántít. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy az sántít, hogy Isten nem a törvény. Tehát ezt tudtam, hogy ez így nem igaz, hogy nem lehet rágyújtani, de akkor az egyik barátom, hogy beszippantott a füstbe, hogy ő nem gyújthat rá, de ha rád folyom a füstöt, akkor az úgy neki jó. És úgy éreztem, hogy ez így gáz, ez így nem lesz jó. És akkor úgy tudtam, hogy nem biztos, hogy ki kell mennem nekem Izraelbe. Tehát úgy kerestem úgy már ugye a tapogatózó pontokat, nagyon kedves barátaim egyébként ők, és meg fognak térni dicsőség az Úrnak. De egy a dolog, hogy éreztem, hogy valafelé, errefelé kell haladni. És egyszer csak például jött egy nagyon súlyos támadás, mert elkezdtem kijelentéseket kapni. Hirtelen tudtam, hogy a Biblia igaz. Én soha nem olvastam a Bibliát, de egész egyszerűen a barátaim előtt megvédtem a Bibliát, mondtam, hogy a Biblia, Ószövetség, Újszövetség az igaz, az összefügg, és elkezdtem kijelentéseket kapni arról, hogy van az előkép, az Ószövetség, meg Újszövetség, hogy Ádám név is az igaz, tudtam, hogy szóra igaz a Biblia, mert sort nem olvastam még a Bibliából, de tudtam, hogy igaz. És elkezdtem nagyon sok mindent meglátni, hogy működik a világegyetem, hogy Isten a szeretet, meg stb. Amikor Jézusról, érdekes, hogy visszaemlékszem, hogy Jézusról lett volna szó, azt átugrottam, azt nem tudtam hova tenni a képbe. Azt tudtam, Isten szeretet, hogy Jézus kicsoda, azzal nem foglalkoztam. És tényleg nagyon-nagyon érdekes a dolog, mert milyen Istennek az útja, hogy ettől még elkezdődsz a nagyon nagy mélység. Tehát miközben vannak ilyen szellemi megtapasztalások, ekközben azért vannak ezek a nagyon nagy mélységek, amiről az előbb említettem, hogy nagyon nagy bűnöket követtem eleközben. És megint elkezdtem dolgozni, saját vállalkozást csinálni, és beköltöztünk egy Kossuth-téri irodába, ott vittük a vállalkozást, abszolút felelőtlen módon, egyébként ezt hozzá kell tennem, soha nem voltam vállalkozó, teljes mértékben elszúrtam az egészet úgy, ahogy van, a pénzeket ezt elherdáltam, igazából nem voltam jó sáfád, mert nem volt kialakult koncepcióm arra, hogy mit kell, meg hogyan kell csinálni. És egyszer csak feljött egy barátom, akivel idáig együtt négy éven keresztül a konyhában megváltottuk a világot, és azt mondta, hogy már régen találkoztunk, mondta, hogy most már tudja, hogy van Isten, és hogy Isten tényleg a szeretet. És mondtam a telefonból, hogy na jó, de jó, hogy végre erre rájöttél, tök jó. Na, itt, de azt mondja, várjál, ő szeretné, hogyha én is találkoznék az Istennel. És akkor kicsit úgy felháborodtam, hogy hát én előbb már találkoztam Istennel, kiről beszéltem, hogy hát mert Jézus az egyetlen Isten. Jézus a megváltó. És akkor én nagyon dühös lettem, teljesen kiakadtam, hogy nem kell így bonyolítani a dolgokat, mindegy, hogy minek hívjuk, Buddha vagy Jézus, de nem mindegy. És akkor már úgy éreztem, hogy valami gázzal, vagy valami szektába keveredhetett, vagy valami, és rá is kérdeztem, hogy valami szekta, vagy valami, és mondja, hogy igen, ő egy gyülekezetben felé indult el. Mondom, akkor gyere fel Pestre, majd megbeszéljük ezt, és majd kiverem a fejedből ezt a dolgot. Föl is jött Pestre, hál' Istennek, és elkezdtem mondani az evangéliumot, úgy, ahogy van. És már nem is láttam, vagy nem is hallottam, hogy mit mond. Az igazság az, hogy az történt, hogy néztem ezt a barátomat, és azt láttam, hogy megváltozott benne valami. Tehát, hogy a szeme az már máshogy csillog. Hogy más van benne, hogy benne van az élet. Szóval szerintem Zálki is mondott, hogy ennek az embernek van valamilyen, ami nekem kéne, mert rohadtul kéne. Nagyon kell nekem ez, hiányzik ez. És nagyon hamar, tényleg kétszer-háromszor találkoztunk, és elvitt egyszer egy gyülekezetbe, az borzasztó élmény volt, emlékszem, hogy bementem csupa vidám ember közé, akkor vettem észre egyébként, hogy én mennyire nem vagyok vidám, hogy mennyire nem vagyok könnyed, hogy mennyire ott álltam, ezért láttam, hogy mindenki ugrál, örül, mondom, biztos megjátszák magukat, volt egy kedves testvérem, azóta nagyon szeretem őt akkor láttam először a Zolit, aki tényleg össze-vissza dicsőített és örült, öröm volt benne, hogy egyszerűen irigykedtem rá, dühös voltam rá, bennem lévő nagyon dühös volt rá. De valami miatt ott maradtam, mert Isten nem engedte, hogy kihújjak. És aztán ekközben az történt, hogy Vili, meg Ákos, én ezt persze akkor még nem tudtam, ők a Kossuth-tére elmentek imádkozni. És azt mondták, hogy Uram, adj elő a környékre egy üzletembert. És én meg ott voltam a környékemben, a Kossuth-téren volt az irodánk. És akkor ráztam egy nappal, vagy egy-két nappal hívtak föl téged, hogy van egy üzletemberszerűség, aki meg akar térni. Ami pedig úgy történt, és tényleg ezzel kapcsolódnék, hogy az Isten beszéde az, amelyik el tudja ezt végezni. A Szent Szellem az alapoz, de az Isten beszéde azt tényleg el tudja ezt végezni, hogy Miki barátommal az irodában beszélgettünk, Még egyszer elmondta az evangéliumot, persze akkor már úgy sejtettem, hogy ez igaz, de még jöttek az ellenvéleményeim, hogy miért nem igaz, meg ha ez így van, akkor miért úgy van. Aztán elment pizzáért, és a környéken nem volt pizza, úgyhogy kénytelen volt messze menni. Elment. Mondom, akkor addig tévézgetek, nem működött a tévé. Na, akkor netezgetek, nem működött az internet. Ahogy ma most mit csináljak, így untam magamat, egyszer csak észrevettem, hogy a kabátjában ott van az Új Szövetség, ez az egyszerű fordítás, és hogy nézegettem ezt az egyszerű fordítást, hogy láttam, hogy ezt végül sose olvastam el. Láttam a Jézus Krisztus szupersztárt, meg nagyjából tudom, hogy Jézus kicsoda, de úgy nem olvastam el sose az evangéliumot. Ha mondom, időm van, akkor nézzük, és akkor átlapoztam, mondom, Máté, Márk, Lukács, János, akkor mondom, négy ember ezek szerint, mondom, akkor négy ember, akik látták ezt a Jézust, akkor most olvassuk el úgy, hogy most nem akadok fenn azon, hogy 5-3 ezer ember, meg mit tudom én, nem akadok fel, hogy föltámadt a halál, hiszen ha ő Isten, akkor mondjuk persze meg tudja csinálni. Nézzük meg, hogy négy különböző beszámoló, az mit mond, érdekes lesz ez, gondoltam magamban, és ki is mondtam, akkor most megnézzük. Elkezdtem olvasni, és Márk végén, de Lukásnál már tudtam, hogy igaz. Tehát Isten beszéd abszolút meggyőzött. Amikor Miki visszatért, akkor én már tudtam, hogy Isten beszéde az igaz. És akkor jöttek Viliék, egy-két hét alatt volt nekem a megtérésem, az elég gyors volt ebben a szempontból, mert rájöttem, hogy az igazság, és én az igazságot kerestem világéletemben, meg egyben a szeretet is, amit szintén az egész életemben kerestem. És hogy szabadító, arra megtérésem után jöttem rá, mert én is még gyógyultam a megtérő imák után, még szívtam, és egy kedves barátom felhívott telefonon egy-két héttel később, hogy most látta Jézus filmet látott, és hogy mennyire megérintette őt, hogy mennyire szenvedett Jézus. És ő nem tudta, hogy éppen szívok a telefonban, így hallgattam. Letettük a telefont, volt a kezemben a cigi, és így mondtam az úrnak, emlékszem, kimondtam hangosan, hogy jó, értem már, mondom, oké, Jézus, itt ez a cigi, én ezt most leteszem. De ha holnap ez nekem hiányozni fog, akkor én vissza fogom venni. Ha te vagy az Isten, akkor szabadítsál meg belőle. És azóta se gyűjtöttem rá, és nem is hiányzik, mert egyik napról a másikra úgy, ahogy van megszabadított, a dohányzásból, a drogokból, megszabadított a kisebb rendőrségű érzésből, nagyon szenvedtem 37 éves koromig, vagy a 30 éves koromig a alacsony termet miatt. Ha már tudom, hogy egy déltek termetem van, de miután megtértem, abszolút ebben mind Isten megszabadított, és rájöttem, hogy nem voltam én olyan vidám ember, nem voltam én olyan szerető ember, mert Isten szeretete nélkül nem lehetsz vidám, és nem lehetsz szerető sem. Ezen kívül üdvösségem is van, és ez a legjobb hír.
Érezhető volt, hogy egy átjön. Tehát, hogy amit mond, az alátámasztja példákkal, szerette az igazságot, szerette a szeretetet, elmondja, hogy miért az apja soha nem volt, és hogy mennyire örülhetnek ott, akiknek van apukájuk, hogy átkísért a néniket, utána a megkeményedés időszaka. Mit jelentett a megkeményedés, hogy bántotta a gyengéket, az anyját, lenézte a szívébe. Tehát Istenhez való viszonyáról is ugye beszélt, hogy hidegen hagyta minden, ami keresztény, idegesített, hogy az anyja hallgatja a hangzó Bibliát, és este elalszik, de neki kell kikapcsolni 4 éven keresztül, de azért hallott valamit. És akkor ugye erről nagyon titokzatos munkáról is beszél, hogy még se Biblia semmi, de már ő valahogy érezte Isten szeretetet, és a Szentlélek munkálkodott, hogy legbelül azt mondta, hogy ez nem igazok ezek az izmusok. És az is egy őszinte gondolatok vannak, hogy ezek az izmusokban működnek valami. Tehát nem kell azt mondani, hogy mi a keresztények übermencsek vagyunk, és csak a kereszténység működik. Nem, hogyha beállsz valamilyen szektára vagy valamihez, ott fogsz kapni valamit a sátántól, mert ad valamit azért, hogy talán egy nagyobbat elvegyen, vagy hosszú távon elvegye. Tehát egy kicsit ad ő, tehát a különböző téptanításokban is működnek a dolgok. Ugye. És akkor... Stb. Tehát szerintem ez úgy átjött, ez a bizonyosságtétel, példákkal alátámasztva, ahogy beszéltük. Na most egy oldalról világít ez, ugyanis nincs benne a veleje az evangélium. Azt én leírtam ide csak a múltkor, mivel azt gondoltam, hogy csak a technikai részéről beszéljünk inkább. Ugye azok a sarokpontok, hogy az ember bűnös, és hogy a bűn elválasztja Istentől, és hogy döntésre van szükség, és ha dönt valaki, akkor beköltözik, tehát maga az evangélium az itt most nincs a táblán, hanem inkább azok a technikai kérdések, amikkel körülírod a te saját egyedi történetedet, és akkor benne kell, hogy legyen az evangélium. Tehát ez nem egy teljességre törekvő valami, hanem azok, amik ízt adhat neki, és még mi adhat ízt neki, az ige. az evangélium, amiről nem beszéltem, mert azt úgy is tudjuk. Na, én körülbelül ennyit szerettem volna. És nem tudom, hogy bizonyságtételeket vagy ehhez van-e valakinek hozzá.
Igen, igen, először akkor ehhez akinek van. Én mondjuk felírtam egy olyat, nem kritikaként, csak hogy ha már a múltkor is értékeltünk bizonyságtételt, hogy azért ugye 19 perctől, nem néztem,
megnézem, meddig tart. Hát igen, 39-20 perc. Ez 20 perces.
És a 14, nem az idővel van bajunk, meg ezzel sem bajunk, csak észrevétel, hogy a 20 percből, a 14. percben hangzott el először Jézus neve. Tehát az, hogy Jézus. Direkt azért hajoltam oda. De utána viszont nagyon központú volt. Mondjuk nem kezdett el arról beszélni, hogy... Ja, és mondta azt is, hogy evangélium, ezt a szót többször. De végül is konkrétan nem fejtette ki, hogy mi az. Nem az, hogy az evangéliumot most elmondani és prédikálni, de mondjuk nem fejtette ki viszonylag röviden se. Hanem abból derül ki, magából az egész történetből, hogy új életet adott, meg hogy Jézus Krisztus a kulcs, meg nem mindegy, hogy hívjuk, ugye nem buddhaizés adni. Na mondjuk ezt a két, hát ha most így lehetek ilyen kukacoskodó, ezt a két hibát, ezt felfedeztem benne. De amúgy tényleg nagyon átjön, meg tényleg nagyon
személyes.
Nagyon személyes.
Hogyan találkozott Krisztussal, mi változott meg, különbözős óta. Most mindenkinek hibás a bizonyságtétel.
Persze.
Tehát ezt tudsz, mindenkinek hibás a bizonyságtétel. De ettől nem kell félni. Az a lényeg, hogy egyre jobb legyen. Nem arra kell törekedni, hogy az enyém az jó, tökéletes legyen, vagy megfeleljen ennek, amit ide a táblára írtunk, hanem az a lényeg, hogy figyeljetek, kontrolláljátok magatokat. És legyen szempont, ami alapján tudjátok kontrollálni. És nehogy azt gondoljátok, az az elvárás, hogy megfeleljen mondjuk ennek. Az a lényeg, hogy legyen bennetek egy olyan törekvés, hogy magatokat ellenőrzitek. Akarjatok jobban. A mostaninál jobban. És tényleg soha nem az a baj, hogy milyen állapotban vagyunk az életünk, vagy akár a bizonyságtevésünk milyen állapotban van, hanem az, hogy megy-e valamilyen irányba, hogy a következő ugyanolyan lesz és nem érdekel. Vagy az a fontos nekem, hogy azt akarom, hogy a következő az jobban átmenjen a hallgatóságnak. Ez a lényeg, és abszolút nem lényeg, hogy tökéletes bizonyságtétel legyen. Isten nem azt áldja meg, viszont azt se áldja meg, hogyha nem törekszel rá. Ami fontos, arra törekszünk. Azt áldja meg, hogyha a következő rossz lesz, de jobb, mint az előző. Vagy ha törekszel, hogy jobb legyen. Ide írtam azért, hogy mindenki a saját... képességének megfelelően. Nem várjál Isten, hogy te úgy mondjál, mint valaki. És akkor utána, amikor te méred a sajátodat, hogy hú, hát a Lánk-Marika néni az jobb volt, mint az enyém. Nem ért hozzá. Nem baj, hogy jobb volt a Lánk-Marika néni, mint a tiéd, hanem azon legyél, neked nem ő hozzá kell lépned, hanem hogy nekem az előzőhöz képest most mondtam-e valami olyat, amivel érthetővé tettem.
Van-e valakinek mondjuk az elhangzott bizonyságtételhez, vagy egyáltalán kérdése, vagy észrevétele. Öt, négy, három, kettő. Nincs? Akkor a másik kérdés, hogy hozott-e valaki bizonyságtételt, amit megírt? Illetve első kérdés, ki tudott időt szakítani, meg kifejezte be a bizonyságtételét? A múlt szerdán elhangzottak alapján.
Én elkezdtem csak, hogy
én elkezdtem. Ja, dolgozol benne.
Bibliai iskolában úgy is kell majd.
Jó, más nem? Réka?
Átírtam egyet, de nem lehet akarom nyúlni. Most eszembe jutott erről, hogy hallgattuk, hogy tavaly volt, amikor egymás után ilyen napokon tettünk bizonyságot, hogy az részletesebb volt, mint ez, amit most írtam, és akkor, hogy szemléletesebb legyen.
Mondjál a hibákat, vagy milyen fajta hibákat, vagy konkrétan is.
Igen, mit írtál le? Kicsit
vagy mit tervezel átírni? Mit tervezel, ami...
Nagyon tömören fogalmazok sok helyen, és amit, ahogy így a Géza bácsinál is mondtad, az nem elég kifejező sokszor. Uh-huh. És arra emlékszem, hogy amikor legutóbb én álltam kint, akkor az elég hosszúra sikerült, úgy megnéztem, hogy 8 perc volt, az magamhoz képest hosszú nekem.
Ennek 20 volt.
Igen, de magamhoz képest, tehát én 20 percig nem tudnék erről beszélni. Eleve nem volt ilyen élettörténetem.
Így van, igaz.
Tehát ez... de abban elég sok konkrét, de legalábbis úgy emlékszem, hogy konkrétabb dolgokat mondtam el, és ezt át akarom még, meg akarom hallgatni, át akarom még nézni.
Más, aki dolgozott rajta, vagy elkezdte, mit vett észre? Tehát, hogyha magyarul azt akarom kérdezni, hogy hasznos volt a múltkori alkalom abból a szempontból, hogy tényleg konkrét átvehető, meg jól megjegyezhető segítő tempontok vannak, amik előbbre visznek?
Igen, én megspóroltam a példákat. Mindig megspórolom. Tehát én is tömören fogalmazok, és akkor úgy gondolom, hogy elég a vázlat, és akkor az alapján mondom, és akkor kimaradnak mindig ezek a személyes példák.
Igen. Tehát alapvetően pont erről beszélgettünk kicsit Ricivel, mikor jöttünk így kocsival, hogy tehát, hogy 20 perc, ahogy próbáltuk megtervezni, hogy akkor hogy legyen az alkalom, hogy időbe is beférjen, mondom 20 perc a bizonyságtétel. És akkor utána elkezdtünk, hogy hát azért jó, persze nyilván érdemes mindenképpen egészséges keretek, időkeretek között megmaradni, pláne egy plénum előtt. De most az, hogy megvan határozva, hogy 5 perc legyen, vagy 7 perc legyen, tehát ez egy kicsit, hogy mondjam, tehát, hogyha ezen van a hangsúly, hogy 7 perc legyen, akkor elkezdünk vázlatossá válni. Én is, ahogy a múltkor itt van nálam egyébként a piszkozatom, most felolvashatnám, de nem húzom vele az időt, hogy hogy kezdtem el. Totálve, tehát rendesen megírtam most a bizonyságtételt, és így nevettem otthon egy kicsit, amikor elkezdtem írni, mert sokkal jobban kifejtettem, sokkal konkrétabb dolgokkal, és a múltkor, amit úgy gondoltam, hogy na jó, ott meg ugye pont ez volt a szempontom, hogy ez legyen nagyon tömör, az első mondatot csak felolvasom, legyen nagyon tömör, hogy ne húzzuk itt a gyerekkorral az időt, meg hogy gondolkoztam, mert úgyse ez a lényeg, meg nem fogok akkor beleférni az 5 perc. A múltkor elhangzott egyébként Attilától is, hogy az már nem fér, vagy tőled? Nem tudom. Hogy ez már nem fér volna bele az 5 percbe, ha még azt is belemondom, és közben tök fontos dolog. Tehát így kezdtem el a múltkor. Keresztény hívő család, sok ismeret Istenről, akaratom, szívem nem volt az övé, kettős élet. Tehát jó, persze ezt kifejtem meg minden.
Na, de a kifejtése az, ami utána átfér, nem az, hogy húzott lenne minden.
Igen.
Értitek?
De ez mindez abból a motivációból, hogy az 5 percbe vagy a 7 percbe beleférjen. Na most ez egy 20 perces bizonyságtétel volt, ha így meghallja az ember, hogy 20 perces bizonyságtétel, magunk elé képzeljük a technikaházát, a termet, meg ott a sok ember, meg izé. És akkor mindenki arra törekszik, hogy jó, ha lehet, akkor 5 perc, de inkább 4, hogy ne tartsuk
fel. Egyébként volt már evangelizációmban, én mértem egy 40 perces székesi katonát.
40 perc.
40 perces volt. Hú, hallgatj vissza. Vagy még több. Nem mondtam. Legalább 40.
Szerintem az nincs meg.
A lépületben.
Aha, hú, hallod. Az kemény.
Bizonyságtételek csak egy idő óta vannak felvéve.
Igen.
De most sem volt, mint megmerik helytelen, nincs meg a legutóbbi sem.
Nem kell meghallgatni, csak hogyha meg lenne, akkor a perctől percig azt
látom. Igen. Nézzük. Az a lényeg, hogy ez 20 perc volt, és szerintem lekötött mindenkit. Tehát pláne, hogyha a személyes kontaktus is megvan, ha látjuk. Tehát azt mondom, hogy Ricivel is, Rici is azt mondta, hogy időkorlát igazából nem a legfontosabb szempont kell, hogy legyen. Egy sokadik szempont, harmadik, negyedik, ötödik, vagy nem tudom, hanyadik. Ne éljünk vissza az emberek türelmével nyilván, pláne egy evangelizáción, hogy most tényleg oda jön valaki, és akkor meghallgat egy igehirdetést általában, meghallgatja az énekeket türelmesen minden, és akkor utána még ez is, az is. El is tudjuk rontani, nagyon el tudjuk rontani, de akkor tudjuk elrontani igazából az egésznek a, hogy mondjam, a szent légkörét is, meg ezt a megfogó légkörét, hogyha ilyen lapos meg általánoskodó, és ezzel együtt hosszú bizonyságtétel van. Tehát, hogy inkább legyen negyed óra, de az legyen olyan, és akkor tényleg, ahogy tapasztaljuk, működik. Na, akar valaki felolvasni bizonyságtételt? Rékát kérdezem, mert ő van kész vele. Tehát, hogy megnézzük, átbeszéljük. Hasznos lenne.
Közelebb inkább. Hát akarom most dolgozni.
Még át akarod? Jó, most a sajátomban nem akarlak titeket.
Hallgassuk magad.
Jó. Csak már az az igazság, hogy tehát most választhatunk, mert van még a Steiner Józsi féle, ez egy eszembe jutott korábban azonnal, ahogy a bizonyságtételről volt szó, És a Steiner Józsi, amikor itt volt a legutóbbi evangelizáció előtt egy ilyen, tudjátok, péntek-szombati előadáson, tehát kincseket mondott nagyon. Most is meghallgattam, tegnap kijegyzeteltem, szenzációs szempontokat mondott, nagyon jó. És azt így kijegyzeteltem két oldal. Szívesen elmondom azt is, de szerintem legközelebbi alkalomra még, aki csak tudja, írja meg a bizonyságtételét, meg akinek van kedve hozzá. És növekedni akar esetleg ebben. Örülnék, hogyha fel is olvasnánk, és akkor értékelnénk, átbeszélnénk. És még biztos, hogy lesz amúgy is témák, tehát még a következő alkalmat szánjuk ennek szerintem. És akkor mondanám el ezeket a szempontokat még. Vagy még egy utolsó lökés, hogy még lehet tökéletesíteni lehet, hogyha valaki akar, ezek alapján a szempontok alapján is. Mert most ez elhangzott, volt tanítás erről, hogy legyünk tényleg részletesek, legyünk konkrétak, inkább most ezt jegyezzük meg, nem akarom terhelni, mert úgy sem fogjátok tudni most egyszerű feldolgozni. Akkor viszont, hogy ha még van türelmetek, én felolvasom szívesen az enyémet, hogyha, mert az igazság, hogy ez az én érdekem is. Úgyhogy akkor most. Jó. Na tehát, keresztény hívő és a hitet komolyan gyakorló családban nőttem fel. Öten vagyunk testvérek, és én vagyok a legkisebb közülük. Az átlagnál is több ismeretem volt Istenről, mert édesapám lelkipásztor. Tudtam nagyon korán rengeteg bibliai történetet. Isten igazságáról, jóságáról is tanultam. Hallottam arról, hogy nem csak gyilkolni, lopni bűn, hanem az ember szíve eleve bűnös. És tudtam kisgyerekkorom óta Jézus Krisztus kereszt haláláról is, hogy ez értem személyesen is történt. Persze még nem értettem, de elhittem, sőt megvoltam róla győződve, hogy ez igaz. A lelkipásztor család miatt Isten szerves része volt a mindennapjainknak, láttam a példát. Édesapám Isten miatt képes tulajdonképpen mindenre, elköltözni az ország másik végébe, ha ez Isten akarata odahívja. Imádkoztam saját szavaimmal, családban.
Ez egy jó példa, bocs, hogy beleszakítok. Igen? Most például ez volt az első olyan példa számomra, hogy édesapámnak minden Isten, eddig még semmi, képes elköltözni az ország egyik végéből a másikba. Itt vált számomra megfoghatóban. Bocs, hogy beleszakítok.
Igen. Igen, azt mondja, hogy imádkoztam a saját szavaimmal, a családban rengeteget beszéltek Istenről, minden testvérem idővel bűnbánatra jutott és kérte Isten megbocsátását, fiatalkorban be is merítkezett, családunk azóta is nyitott, szerető közösség, jó körülmények között nőhettem fel. Ezt a példát láthattam, a szívem azonban nem volt Istené. Sok ismerettel a fejemben és egy természetes ragaszkodással viszonyultam az Úrhoz, de ahogyan most már tudom, hogy az a bűnösségem felismerése és tudatos Istenhez fordulás nélkül törvényszerű, tinivé válva egyre csak távolodtam tőle. Amikor Pécs mellől Egerbe költöztünk, új környezet vett körül, új iskola, új társak, ezt kihasználtam, másként akartam bemutatkozni itt. Kis falusi iskolából egy 600 tanulós iskolába kerültem. Jól elvegyülhettem, és senki sem tudta, hogy én vagyok a lelkész gyereke. 12-13 éves koromra ki is alakult egy kettős élet, egy iskolai és egy utcai én, illetve egy otthoni gyülekezeti. Bejött az életembe az addig elképzelhetetlen káromkodás, később osztálykirándulásokon és osztálytársaknál pornóújságok lapozgatása, néha ilyen filmek nézése, rombolta bennem a tartást, amit kaptam a családban, és kíváncsi lettem az Istennek teljesen ellentmondó dolgokra, egyre kevésbé volt bennem szülőtisztelet, szófogadás, bár hozzá kell tegyem, hogy ettől még alapvetően jó gyereknek látszottam. Éppen ezért lehet azt mondani, hogy kettős élet alakult ki. Az imaházban senki nem vett észre rajtam semmilyen változást.
Bocs, hogy szóljon be.
Igen?
Amikor mondod, hogy szülőtisztelet, meg stb. Az megint olyan felsorolásszerű. Nekem eszembe jutott egy dolog, amit egyszer mondtál, hogy valami kosármeccset néztél, hogy valami szapukádat így valahogy meglökted, valahogy mit.
Ja, igen.
Ha azt beleírtad volna, érted, akkor döntsd el, mert lehet, hogy nem meri az ember, vagy inkább azt mondod, hogy nem. Csak éppen ez a célja, hogy kinyissuk a szívünket. A bűneinket, már te mondtál konkrét bűnöket is. Azokat egy keresztény erről is beszéltünk. Világosságra hozzuk. Nem azért, mert tetszik, hanem azért, mert van bennünk az az erő, a reménységnek az ereje, hogy Isten még ezt a bűnömet is, amit legszívesebben eltakarnék, nem emlékeznék, nem stb., hogy ha megmutatom, ha én is megnézem, tehát értitek ezt a folyamatot, akkor Isten abból hozza ki a jót, hogy szembenézek azzal, hogy fú, ezt tényleg gondolt. És akkor eszembe jutott, ahogy mondta Laci ezt, hogy egyszer valami, nem tudom már konkrétan, nem emlékszem az egészre, csak hogy valami olyan volt, hogy valamit nem akart az apuka, hogy nézze a meccset, vagy valami ideges volt, azt még vállalhol is meglőtte. Ez egy
én,
konkrét eset.
Éjjel néztem egy kosármeccset, igenis.
Na, érted.
És ő megment éppen a mosdóba éjjel, és akkor végül mondta, hogy kapcsoljon ki. Utána mondtam, hogy nem. Drasztikus eszközhöz fordult, kihúzta a tévét, én meg nekilöttem a fűtőtestnek. Elkezdtem ordibálni.
Az, hogy a szüleimet nem tiszteltem, az megint olyan, hogy azt a srácot olyan jó vicceket tud mondani. De az, ami az, hogy kihúzta a konnektort, azt nekilöttem a radiátornak. Ja, érted? Te tényleg nem tisztelted. Azt akkor valaki azt mondja, hogy hát az még attól tiszteli, hát miért húzza ki. Tönts el utána mindenki, de Zentai Laci elmondta, hogy azt értem ez alatt, hogy például mondok egy példát.
Aha. Jó, azt te be is csillagoztam.
Vagy pedig az is, hogy fiatalkorban velem is ugyanaz történt, hogy kipróbáltam olyan dolgokat, amiktől azt hittem, hogy nagy leszek, és a társaság cigaretta, italozás, és amikor már sokáig titokba tudtam tartani, hogy hétvégente mi gimnazista szórakozni járunk el, mert akkor még este 10 órakor értek véget a diszkó, de egy idő után benne hagyták az árba a szüleim a kulcsot, hogy akkor már gyanús volt, hogy mitől vagyok olyan ledertebb hétköznap is, hogy meglássak, hogy milyen állapotban jövök haza. És még egy darabig még ezt is ki tudtam kerülni, azon, hogy bemásztam az ablakon, amikor nyár, hogy itt volt a hónászatra.
Tehát inkább az a probléma, hogy nincsenek ilyen jellegű konkrétumok a bizonyságtételekben, de az se cél, mindenben van egy egyes. Az se cél, hogy te most ott felfedd az emberek előtt a legundorítóbb, legtitkosabb bűneidet. Az se cél.
Erről majd
nem tudom, emlékeztek a Dombó Zsolti bizonyságtételeibe, azt mondja, hogy ami akkor történt, az már 18 éven fölülnek, ahol nem mondok róla semmit. Tehát nem az a cél, hogy most a legnagyobb bizonyságtétel mindenki elhűljön és akkor behoz. Tehát azért, csak azért, hogy éreztessed, hogy át tudják venni egy-egy dolgot. De nem az a cél, hogy most akkor most ezután, előadás után majd akkor mekkora csattan, és akkor erkölcstelen meg ott megvan. Nem ez a cél, csak az, hogy legyen.
Pontosan erről lesz szó majd a következő alkalommal a Stenner Józsi félébe, meg fogok az ő tanítása alapján támpontokat is adni ehhez, hogy hogyan értékeljük a konkrét példákat, hogy mi kerüljön bele és mi nem. De például a bűnnel kapcsolatban. Azt mondja, hogy igen. Tehát az imaházban senki nem vehette észre rajtam semmilyen változást, ott nem káromkodtam, nem mondtam ki az egyre durvább gondolataimat, de közben tudtam, hogy a családban tanultaktól, és épp ezért magától Istentől is messze-messze megyek. Már utáltam, hogy lelkész az apám, égőnek tartottam, és magamban lekicsinyeltem a családot azért, mert annyira oda vannak Istenért, és hogy ennyit beszélnek róla. Beleszerettem a kosárlabdába, és ez csak mélyebbre vitt, nem azért, mert rossz dolog, de a társaság miatt igen, fiatalon, cigiző, néha ivó, trágárul beszélő társaságba keveredtem, akik egyébként befogadtak a pályán, és nem mentem velük csajozni, nem cigiztem és nem is alkoholizáltam, de nagy hatással voltak rám minden más módon. A maradék Istennel töltött időt, gyülekezetbe járást is, ha tehettem, felváltottam kosárlabdázással, kosármeccsek és sportvideók nézésével, ebbe az irányba mentem gőzerővel. Tudtam, hogy közben tele lett bűnnel az életem, képmutató rossz kamasz lettem ahhoz képest, aminek neveltek. Ugye káromkodás a többi közben nem változott meg az alapvetően bennem élő tény, hogy Isten létezik, ő jó, az emberrel személyes és csodás kapcsolatra törekszik, de mégis hátat fordítottam neki. Végig meggyőződés volt bennem, hogy van mennyország és van pokol, örök élet Istennel és örök szenvedés tőle leszakítva, ami már nem lehet változtatni. Ahogy korábban felsoroltam, titkos sejtett dolgok voltak, és az életemben is tudtam, hogy Isten ezért elítél. Mocskosnak éreztem magam, tudtam, hogy ha bármikor meghalnék, vagy eljönne Isten a benne hívőkért, ahogyan a Bibliáról ír, akkor nekem végem, illetve itt maradnék. Aztán 16 évesen, itt is elmondhatnék egy példát, hogy egyszer sokáig csöngettem, nem nyitották ki, mert anyukám, mit tudom én, mosógépet pakolta, vagy nem hallotta, vagy ezért. És akkor rendesen elkezdtem sírni a kapuba, mert azt hittem, hogy megtörtént az elragadtatás, és totál egyenes következmény. Megláttam azt, hogy én itt maradtam. 16 évesen csak is a sport miatt elmentem egy bevallottan keresztény kosárlabda táborba. Rögtön a hét elején éreztem, hogy az egész esti előadás, amit a tábor vezetője tartott, sőt az előtte bemutatott érdekes pantomim jelenet is rólam is nekem szól. Ezerszer hallottam már hasonlót, de akkor nagyon sok gondolat megragadott, belém hasított, hogy bár ismerem Istent, nem érdekel. Elfutok tőle, hogy képmutató, hazug ember lettem. Ugyanerről szólt a pantomim is. Az ördög jó dolgokat kínál fel életcélként a fiataloknak, mint sport, szépség, barátok, szerelem, de aztán ezeken keresztül Megragad és egyre kisebb dobozba zár, szűkült a fal, egyre kisebb volt a mozgástér. Pontosan így éreztem akkor a saját életemmel kapcsolatban, és tudtam, hogy elveszett vagyok, csak Isten tudja, hogy ki vagyok én valójában. Ő pedig ezt üzeni, hogy a sátán játszik veled. Volt viszont másik oldala is az üzenetnek, az, hogy Isten nagyon szeret, hogy ebből a képmutató vallásosságból, meg az előtte és a családom előtt is szégyelt dolgaimból ezeket ki akarja takarítani az életemből. Jézus Krisztus halála miatt, akiben semmi olyan nem volt, amit például én elkövettem, aki bűn nélküli volt és tökéletes, nem kell félni a haláltól és a pokoltól. Jézus Krisztust büntette meg Isten a kereszten, ő halt meg kínok között helyettem is, és ez a halál elegendő az összes bűnöm megbocsátására, Isten pedig meg akar bocsátani. Megértettem, hogy most, mert ennyire érzem a bűneimnek a súlyát, döntök amellett, hogy kérem ezt a bocsánatot, akkor Isten meg fog bocsátani, sőt biztosan egész új életet tud adni, ahol nem kell káromkodni, nem kell rejtegetni dolgokat, hanem képessé tesz arra, hogy ezeket elhagyjam, és nemet mondjak rá a jövőben is. Erről szólt az egész esti program. Nem kell félni az életemben sem Isten egyébként jogos haragjától, mert most és egész addig életemben is nem elítélni és nem megbüntetni akart, hanem megmenteni. Elhangzott, hogy ha érzem Isten hívását, hozzak egy döntést, megértettem, hogy ez az idő most eljött, és kész vagyok erre a lépésre. Akarati és érzelmi döntés is volt ez. Nagyon sírtam, mert annyira, amennyire csak tudtam, megnyitottam magam Isten előtt. Egyre több bűnt hozott fel az életemből, amit most itt nem sorolnék fel. Ezeket a felnőtt tábori tanácsadó előtt nagyon komolyan megbántam, és kértem Istentől, hogy bocsásson meg, lépjen be az életembe, és legyen ő az irányító. Rájöttem ugyanis, hogy nélküle semmi nem fog menni, és a Biblia is ezt tanítja. Úgy éreztem közben, mintha Isten szó szerint átölelne, soha nem éreztem azelőtt ilyen láthatóan, sehonnan nem érkező szeretetet, de mégis áramlott felém és teljesen körbevett. Megéreztem, hogy milyen durva, jogos ítélettel sújthatna Isten, ugyanakkor éreztem, hogy ő teljesen elfogad és örül a meghozott döntésemnek. Azt a magamban való csalódást, az elkeseredettséget, amit azon az estén az előadás és a pantomim alatt felhozott bennem, teljesen levette rólam és hatalmas örömöt adott a helyébe. Tudtam, hogy szabad vagyok, mint a madár, és úgy is éreztem magam, és később ezt a történetet az egész tábor előtt is elmondtam, aztán pedig a szüleimnek. Ez 13 éve történt, tapasztalom, hogy Isten a világgal teljesen ellentétes, de igazi értékrendet adott nekem, azóta is egyébként folyamatosan változtatja gondolkodásomat a világról, emberekről, nem tudok például törtetni, nem tudok bűntudat nélkül hazudni, füllenteni, szinte minden nap figyelmeztetés nagyon bátorít arra, hogy legyen a szemem is hűséges a feleségemhez, ne csapjam be magam, a nem vakságot fogadtam dumával. Megtisztított a káromkodástól, örömmel beszélek róla bárkivel, pedig azelőtt elegem volt ebből a témából. Azóta is vagyok haragos vagy türelmetlen, de ő az uram és vezetőm, már az övé vagyok, és így lehet minden nap újra kezdeni. Meggyőződésem, hogy ő mindenkit ugyanúgy szeret és el akar vezetni egy hasonló felismerésre, képes erre.
Ez a vége tetszett nekem talán legjobban.
Tulajdonképpen ennyi.
Ez a vége, ami azóta volt. Ez olyan jó szemléletes volt.
Hát igyekeztem felsorolni konkrétumokat. Bár mondjuk lehet, hogy még lehet.
Szerintem ez egy elég jó bizonyságtétel egyébként.
Mivel lehetne kiegészíteni, vagy mit lehet változtatni?
Hát...
Vagy mit húzzak ki belőle esetleg?
Ez már túl jó. Úgy értem, hogy olyan kerek, olyan jó mondatok vannak benne, olyan jó megfogalmazott, ami látszik, hogy ahhoz ülni kell, hogy ezt megfogalmaz. Tehát ez már, hogy mondjam, és tehát nem tudom, hogy mondjam, hivatalos. Tehát az, hogy ha tananyagba le kellene írni, akkor jó, mert akkor minden oldalról körül fogja, és jó megfogalmazások. Például én szoktam törekedni, hogyha eszembe jut valami, akkor két dolog, akkor inkább a rosszabbat mondjam, mert az akkor nem annyira hivatalos ízű. Direkt, például itt is írtam, valahol emlékszek, hogy a szavaimmal. Nyelvtanulnak szerintem jobb lenne, hogy szavaimmal amennyire csak lehet. De azért, hogy egy kicsit bénább legyen, beírtam, hogy a szavaimmal, aha, amennyire csak tőlem telik. Tehát direkt választom azt, ami nem olyan kerek, nem olyan hivatalos ízű, nem olyan nagyon megformált, de mondom, attól függ, hogy mondjuk Olyanról van szó, amikor, tehát amikor mondjuk egy definíciót kell, akkor azért tényleg jó, hogyha az ember arra törekszik. Tehát más a stílusok. Tehát a stílus jegyei egy bizonyságtételnek inkább legyen olyan, hogy béna. Inkább legyen úgy mondom, hogy rossz a bizonyságtétel. Mert jobb a rossz bizonyságtétel, mint a jó, amelyik már olyan nagyon kerek, tankönyvízű, közvetlenebb, igen. Tehát nem arra kell törekedni, és ebben sok helyen éreztem, hogy annyira szuper mondatok vannak, amik egy könyvbe teljesen elmennek. Mert ha egy könyvet ír valaki, akkor teljesen így kell leírni. Tehát legyen személyes, legyen béna, hogy úgy mondjam.
Na is tudnám így elmondani egyébként.
Akinek nem kell törekedni arra, hogy béna, az most felszabadult, úgy látom. Tehát tényleg, hogyha ezekkel a szempontokkal, és akkor valaki azt mondja, hogy hú, most én ezt mire betartom mind, azt most le lett egy kicsit taglózva, vagy na inkább nem teszek bizonyságtétel, mert akkor legközelebb majd mindenki úgy fog ott ülni, hogy nem, legyen béna a bizonyságtétel, ilyen szempontból. De komolyan mondom, tehát én, hogyha hallok egy bizonyságtétel, nem ítélem el se azt a nénit, aki tényleg nem jön át, mert csak meg azt sem, aki átjön, mert nincs miért elítélni. Tehát nem tudom, hogy őt hallott-e erről, foglalkoztatta-e, megértette-e, nyomatékot valaki nézette egyszer úgy a szemébe, hogy megértse, hogy ez nyomatékos annak az embernek, és arról vegyen egy impulzust. Tehát sok körülmények között élünk, és nem lehet senkit megítélni.
Kérem. Na, tehát ezt én hozzátenném, hogy négy helyen javítottam bele most az alkalom alatt, tehát megírtam hozzá dolgokat. Úgyhogy már ez az alkalom is formálta közben.
Szerintem ez egy jó bizonyságtétel. Voltak benne olyan csúcspontok tényleg, amik olyan személyesek voltak, olyan közvetlenek, olyan zentai lacisok. Amikor az ő személyére jelen, vagy ő életében benne, van benne. Van az életed film, amit te végigéltél, és akkor abból te eldöntöd, hogy ezt vágom ki, ezt, meg ezt, akkor ezt mutatom meg. Nem általánosabban beszélek, hogy fogalmakat használok a szeretetésre, nem általánosságban, hanem konkrétan kívánok, azt akkor megmutatom, hogy ez az én életemben történt meg. Hmm. Ez, amit például bele is szóltam, hogy akkor apukámat orról össze marad, hát akkor kitisztani. Egy konkrét dolog. És akkor előtte elmondod a fogalmakat, ugye? Mint hogy Géza bácsi is huncut, leleményes, és akkor utána kivág egy kicsit a... Lehet, hogy ezt valahol tényleg még be kéne írni, de nem.
Jó. Egyébként összefoglalólag csak a legelejét elmondom, egy két mondat a Steiner Józsi féléből, amivel ő valójában kezdte az egészet, a személyes bizonyságtételről szóló részt, mert ugyanerre hajaz, csak egy igével fogalmazza meg. János 9.24, oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mit tudjuk, hogy ez az ember, mi tudjuk, hogy ez az ember, mármint Jézus bűnös. Erő így válaszolt, hogy bűnösen nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Tehát ugyanez, hogy ez olyan béna. Tehát nem bizonyítja be ezt, nem bűnös, meg stb. Nem mond védőbeszédet Jézus mellett, hanem egyszerűen egyet tudok, nem tudom, hogy mi,
mit
hogy
tanúsít? Van. Ő azt tanúsítja, hogy egyet tudok, nem láttam, látok. Hogy bűnöse? Én azt sem mondom, hogy nem.
Igen. Tehát személyes bizonyságtétel lényeg pont ez. Nem okoskodás, nem bizonyítás, személyes történet elmondása Istenről, és annak, ami legszilárdabb meggyőződésünk azért, mert átértük. Együtt tudok, bár ott voltam, most látok. Nem nagy bizonyításokat kell nekünk mondani. Szerintem most így kerek a történet. Imádkozzunk minél többen, röviden és hangosan, jó?